Régi jövőképek, 60-as évekbeli science fictionök filmen. Galica Péter előadása. A 2001 űrodisszeia című film elemzése, második rész.
Na, jó napot kívánok! Egy rendkívül ingoványos mezőre tévedtünk, ez minden esetben így fog történni. Lassan annak a kapujában állunk, hogy valahogy értelmezni kéne, nem? Valahogy meg kéne fejteni. Nem minthogyha hinnék abban, nem tudom, hogy maguk hogy vannak vele, hogy egy ilyen műalkotásnak egyetlen üzenete van, amit meg kell fejteni, és akkor tulajdonképpen azt akár kiírhatnánk a tűzfalakra, és akkor mi lennénk a világ legműveltebb nemzete. De hát persze nem így van. Hát mégiscsak valami... Hát mankókat, eszközöket, mintákat kéne arra vonatkozóan adni, hogy mi a csuda ez. De előtte, miért vagyunk zavarban? Ha az ember szembe kerül egy, most maradjunk csak a filmeknél, egy filmmel, és azt valamilyen módon, szóval, hogy az olyan, hogy az valamilyen módon gondolkodásra késztet minket, és megpróbáljuk megfejteni, vagy valamilyen értelmét találni a dolognak, ahogy ezt egyébként az első nézők is próbálták ebben az időben, még valami nagy hollywoodi sztár állítólag fölállt a vetítés harmadánál, és elkáromkodta magát, hogy mi a francról szól ez a film, és kirohant a teremből, ami egy bizonyos tekintetekben jogos dolog, mert hát tényleg miről szól. Miért vetődik fel ez a miről szólság? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Erről beszéltünk, ezeket csak leszögezem, amiket már tudunk, és akkor utána azokhoz hozzáteszünk még egy pár dolgot. Ugye az egyik dolog az, hogy azt szoktuk meg, hogy elbeszélő játékfilmeket nézünk, és hogy ezeknek, úgy, ha úgy tetszik, van valamilyen értelmük. Ez természetesen eléggé függ attól, hogy hol, mikor csinálták ezeket a filmeket, tehát hogy ez hogyan kell körülhatárolnunk. De például egy amerikai filmben általában, mondjuk ugye az 50-es évektől kezdődően egy elég fontos elvárás, hogy legyen egy jól kihámozható története a filmnek, föl legyen építve ehhez a történethez egy úgynevezett cselekményvilág. Az mit jelent? Tudják, hogy mit jelent az, hogy cselekményvilág? Mit jelenthet ez? Ez a mi esetünkben különösen fontos egyébként. Hát ugye akkor, amikor egy elbeszélő művészi alkotásról beszélünk, akkor azt is tudjuk, hogy az esetek döntő többségében, és még akkor is, hogyha valamilyen reális alapja van az adott történetnek, akkor is egy fikcióval van dolgunk, igaz? Ezt többé-kevésbé tudjuk. Mi most már tudjuk. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez nem volt mindig így. Olvasta valaki maguk közül a Robinson Crusoe-t? Igen. Nem emlékeznek az előszavára? Hogy van az felépítve, az a könyv? Úgy van felépítve, mint egy riport. Tehát a Robinson Crusoe egyes szám első személyében meséli el a történteket. Mindenféle módokon körül van bástyázva az előszóban, hogy ez egy mennyire szavahihető ember ez a Robinson Crusoe, tehát el kell, hogy higgyük neki. És minden olyan fajta dolog dokumentálva van a könyvben, szinte hírszerű pontossággal, ami bármilyen módon ellenőrizhető lenne. Tehát, hogy milyen hajón, milyen vízkiszorítású hajón, melyik kikötőben, mikor futott ki a hajó, amin a Robinson éppen aktuálisan utazott. Világos? Tehát, hogy valamilyen módon egy személyes hitelességnek a keretét teremti meg az egész. A 18-19. Század óta szép lassan megszoktuk azt, hogy a fikció igazsága az nem azon múlik, hogy valóságos történetet mesélte el, ugye, hanem valami máson. Azon múlik, hogy a történet az megfelelően koherens legyen, magyarul, hogy legyen egy olyan cselekményvilága, amiben mi bele tudunk helyezkedni. Ez lehet egy fantasztikus dolog is, ez a cselekményvilág, és pont ez az érdekes egyébként a science fictionekben, hogy valamilyen értelemben tudnunk kell, miközben előre halad a történet, hogy mi az, ami abban a világban lehetséges, és mi az, ami nem, és mi az, ami bizonyos cselekedeteket vagy történéseket indokol. Ez egy nagyon fontos eset, különösen a science fictionben, mert hogy ott egy csomó olyan ketyere van, amivel meg kell ismerkednünk, ami valamilyen értelemben a cselekményvilág része, és az ezt vagy azt csinálja. Hogyha lenyomok egy piros gombot, akkor mit tudom én, akkor kinyílik egy ejtőernyő, vagy bármi ehhez hasonló dolog. Ezek nagyon fontosak, hogy ezt tudjuk. Tehát a cselekményvilágot azt föl kell építeni. Tehát miközben a cselekményt építik, aközben azt is építik, hogy milyen fajta ok-okozati összefüggések érvényesek az adott elbeszélésen belül. Mindent meg kell tudni indokolni valamilyen módon. Szóval a néző az olyan hülye, amilyen akar a szószoros értelmében, mert neki a szájába kell rágni azt, hogy ez a dolog itt most azért történt, mert. Mert különben elveszti a fonalat, kiesik a filmből, nem fogja élvezni, és így tovább. Ennek megfelelően egyébként ennek a cselekményvilágnak a kiépítésekor és a történet elbeszélésekor, tehát magában az elbeszélésben is, rengeteg redundancia van. Tehát állandóan visszatérő dolgok, hogy amiben emlékeztetnek minket, hogy ez így lehetséges. A mi speciális filmünk esetében azzal kezdtünk el ugye a múlt órán foglalkozni, hogy ezek a dolgok nem egészen így működnek benne. Ugye? Tehát, hogy máshogy építi ki ezt a cselekményvilágot, nem egyszerűen valamilyen elbeszélés mentén, valamilyen speciális elbeszélés mentén. Ugye majdnem minden elbeszélésnél az egy nagyon fontos dolog, hogy kikkel történik ez az egész dolog. És itt tulajdonképpen nem tudjuk, hogy kikkel történik ez a dolog. Nem épülnek fel komplikált karakterek, akiknek valamilyen olyan belső indítékaik vannak, amiket meg kell ismernünk az elbeszélés kifejlődése során. Hanem ezek valahogy ilyen mindenféle pácokba kerülnek, és azokat úgy oldják meg, valamilyen olyan séma szerint, ami benne van ennek az egésznek a cselekményvilágában, de a karakterben nincs benne speciálisan. Tehát például a David és a, hogy hívják a másik fickus, tessék? Igen, a Frank, azok, mi tulajdonképpen csak abból tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik, hogy azt tudjuk, hogy a David marad meg. De úgy egyébként van köztük lényeges különbség addig, amíg ketten vannak? Nem nagyon. Én nem érzékeltem legalábbis. Nem. Azért kérdezem maguktól, hogy hát, ha maguk valamit láttak ebben a dologban. Tehát, hogy valamilyen értelemben ezek meghatározott sémák szerint működő ágensek ezek a figurák ebben az egészben, és nem egyénített karakterek nagyon sok szempontból. És arról beszéltünk, hogy az egyetlen olyan, aki valamilyen értelemben, valami jellemfejlődésen átmenő figura, az a számítógép. És hozzá kell ehhez az egészhez tenni, hogy ez mindössze a filmnek a középső része. Ugye? Tehát az összes, az, hogy az előtte levő rész, hogy kapcsolódik egy ilyen cselekményvilághoz és egy abban elmesélt történethez, és az utolsó rész hogyan kapcsolódik ehhez, azzal még mindig bajban vagyunk. Ja, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon furcsa film. És ugyanakkor állandóan utal azokra a szokásainkra, azokra a nézői szokásainkra, amivel mi általában ezeket az elbeszélő játékfilmeket nézni szoktuk. Tehát mi oda is megkonstruáljuk a magunk történeteit, ahol ők tulajdonképpen nem ad igazán támpontokat. Fogalmunk sincs, hogy hova érkezünk.
Ez a filmbejátszás helye. Ez a filmbejátszás helye.
Jupiter felé indulunk, ugye, oda indult az egész űrhajó, az egész vállalkozásnak ez volt a célja valamilyen értelemben, és most valahova megérkezik, amiben ki van jelölve ez a bizonyos cél, de ugyanakkor el is van most, ugyanakkor el van mosva ez a cél, mert hogy, és túl a végtelenen. Gondolják meg, hogy egyszerűen nagyságrendileg micsoda különbség van, ugye, hogy a naprendszer az nem egy végtelen. Ugye, egy galaxis nem a végtelen. És itt meg túl vagyunk a végtelenen. A Jupiter az nem lehet valamilyen értelemben túl a végtelenen, tehát hogy itt valami szimbolikus dologra vagyunk kénytelenek gyanakodni. Ugye ezzel a rendkívül rejtélyes és nem nagyon értelmes kis felirattal, ami egyébként az ilyen néma filmek izéjét idézi bizonyos tekintetekben. Bocsánat, itt egy kicsit visszamegyek, és van egy ilyen, ez a monolit, nem?
Igen.
Igen. Ez ott van az űrben. Jó, ezt. Ez az űrhajó. És ott van a monolit. Hát igen, itt tulajdonképpen az a helyzet, hogy azt se lehet tudni, hogy hova kerültünk. Ugye lehet, hogy benne vagyunk a monolitba, ugye? Mert hogy az a monolit eredetileg nem volt olyan nagyon nagy, de amikor ott a Jupiter mellett elkezdtük látni, akkor tulajdonképpen ez már akár mekkora lehetett, nem? Valamilyen értelemben ennek most már lehet belseje is, vagy egyszerűen csak nem tudjuk, hogy a külsején vagy a belsején megyünk el. Baromi lassan egy nagyon érdekes dologban, hát itt egy helyváltoztatásról van szó, ugye? Most a helyváltoztatás a filmben, ez egy külön előadás sorozat tárgya lehetne, hogy mi, hogy van a, ugye, hogy egyáltalán miért fontos ezt megmutatni a filmben, vagy hogyan mutatják meg a filmben. Ugye a 60-as években pont, biztos hallották már az Umberto Eco nevét, aki az egyik ilyen kis cikkében kijelentette, hogy tulajdonképpen ma már a filmekben nincs passzázs. Csak a pornófilmben van passzázs, mert ott kell átkötni a különböző ilyen akciókat egymással valamilyen módon, és akkor közlekednek az emberek, akkor sétálnak valami parkba, vagy elmennek egy házhoz, vagy nem tudom. Szóval valami ilyesmit csinálnak. Egyébként ez a dolog tulajdonképpen a különböző filmes elbeszélő technikáknak a segítségével jelesül tulajdonképpen a vágással, egyszerűen megoldható, meg a hang effektusokkal. Valaki kimegy egy szobából, maguk hallják egy autó ajtajának becsapódását, és akkor tudják, hogy elment. És akkor, hogyha látják valahol másut, akkor azt tudják, hogy oda jött. Világos? Nem kell megmutatni. Néha előfordul, hogy bevágnak egy repülőgépet, hogy repül a levegőben, de nem látjuk, hogy benne van az ember, vagy nincs benne, vagy nem tudom, sem. Ugye? Nincs közlekedés. Csak akkor, hogyha ez valamilyen módon témája a filmnek. Tehát egy road movie, az persze ott van, de az egy másik fajta dolog. Most csak közlekedést látnak. beleült ebbe a kis űrkomba az emberünk, és most megy a végtelenen túra. Nem tudjuk, hogy hova megy, valahol valami kapcsolata van a Jupiterrel, vagy a monolittel, vagy mit tudjuk mivel. Igaz? És közlekedik. Ezt a közlekedést látjuk. Ami az Echo szerint már nincs a filmben. De van. Ezt jegyezzék meg, ezt a képet.
Ez a filmbejátszás helye.
Na, ez mi volt? Ugye azt mondtuk, hogy utazik. Jó, utazik és megérkezik. Milyen stációkon keresztül? Mi az, ami állandóan felhívja a figyelmünket arra, hogy ő utazik? És hogyan van ez, hát időbe rendezve? Van benne egy olyan kép, ugye még az elején, amikor összerázódik ebben a masinában. Egy másik filmben, ami ezután készült, ugyanezt a képet megkapjuk a Solarisban. Amikor megérkezik a Solarisra, éppen mondja is a főhős, hogy üzen a Solarisnak, hogy, ne, hogy stabilizálják, mert hogy állandóan rázza őt ez a izé. Tehát ez a rázkódó kép, ez ugyanez, egy szkafanderben van egy ilyen pofa, és az rázkódik. Vagy egy ilyen üveg mögött, vagy minden esetre ez a dolognak a veleje. Az előre haladásnak van egy fontos része, hogy van egy ilyen geometrikus stáció, amiről ugye még meg is említettük az elején, hogy, nem, hogy valahogy, mintha a monolittal lenne a dolog kapcsolatban. Utána van egy ilyen majdnem, hogy szimbolikus, tehát olyan, mintha Rorschach-teszteknek a lapjait látnánk. Azt ismerik a Rorschach-teszteket? Ez egy személyiségteszt, amelyik ugye ilyen szabad asszociációra alapoz. És itt is ugye olyan asszociációs képeket hoz elő, mint valamilyen módon az életnek egy ilyen kezdeti állapotaira utaló dolgokat, a megtermékenyítésre való utalás is van. És utána pedig kapunk valamilyen földrajzi jellegű képzeteket ezekben a képekben, hogyha jól emlékszem, amiben valamilyen domborzatok vannak, meg talán tengerek, vagy hó, különböző ilyen. Igen, mondjad.
Maga kép felismeréshez lévő kognitív fogódzók, ahogy azokat sorra veszük és számba veszük. Ugye először is természetesen, amit ott tanulni szoktunk, az maga a keretezés, a keretezés tradíciója, ami segít nekünk, hogyha kétségbe esetleg mi képnek akarunk látni valamilyen színes valósághalmaz. De hát itt többről van szó. A keretezés az már megvan, mert van egy mozivásznunk. De én végig tudtam követni a stádiumokat, tehát ahogy a fogódzók erősödnek. Tehát először van az enyészpont, az rég ott van. Aztán, amikor, tehát összetartó vonalak az enyészpont felé. Aztán kialakul valóban magára monolit lapos levegésére emlékeztetve, függőlegesen, mert először mert úgy látok utoljára, nem, csak viszont, de igen. Függőlegesen, egy vonal. Az még nem segít képnek látni, meg valóságnak látni a dolgot, hanem még szintiszta abstrakció. De amikor elkezd a megfordulni, és már visszintesen látjuk a vonalat, akkor már nem csak enyészpontunk van, hanem van egy horizont kezdeményünk. Tehát a horizontban nagyon szeretünk belekapaszkodni, hogy már akkor képnek lássuk a csúcsot, tehát hogy van nekünk ég és földünk. Tudjuk, hogy az űrben vagyunk, de ettől még akarunk ég és földet látni, tehát hogy van fönt lenni, és van egyfajta összetartás. Akkor vannak ezek a különböző olyan színezések, amik először még vonalak, tehát az, ami nem tud mit kezdeni. meg színes sávok. De aztán elkezdenek belső árnyékok lenni. Tehát amikor azonos színben megjelenik, tehát a színnek különböző árnyalatai, azt mi hajlamosak vagyunk, mert mondom, ez a bennünk lévő kognitív reflex, mindenlán képet akarunk értelmezni, mert valóságlenyomatot, tehát elkezdünk belső árnyékokat keresni ott, ami már térhatás. Még most előtte vagyunk annak, amit a földrajzban mondtál, de már akkor elkezdünk térben látni, akkor ráadásul szépen lassan a sötét dolgok alulra kerülnek, és a világosabbak fölfelé, hogy most már legyen valami
égés. És kezdetben való a világ, a sötétség és az
akkor jön az a bizonyos zárvány, amikor hirtelen mindenféle gömbök vannak, amik egyrészt megtermékenyítésre emlékeztetnek, utána pedig mégre, főtusz képre és köldögzsinóra. Utána a zárvány eltűnik, és onnantól kezdődik szinte észrevétlenül ennek a földrajzivá válása. De ami az az érdekes, hogy szép gondolom, hogy hát ez a nagyon primitív elektronikus képek idején van, amikor egy ilyen kis videóvillódzásnak a kezdetleges ős diszkófények idején mi még nagyon örültünk a kamaszkorunkban.
Maguknak nem volt lenyűgöző most is? Valamennyire? Vagy nem? Csak kérdezem, hogy lehet, hogy nem. Sokáig tartott, ez nem tudom, hogy lassúnak tűnt-e, de sokáig tartott. Ilyen tekintetben nyilvánvalóan túl van feszítve a dolog. Végül is az hozza létre az igazi feszültséget, hogy ilyen baromi sokáig tart. És ezt megmeri csinálni. Ugye nincs az Isten, hogy ma ezt valaki megmerje csinálni. Hogy eddig próbára tegye a néző türelmét, hogy ezt mind végignézze. A szemét ugye időről időre megkapjuk. Egyszerre több dolgot kommunikál velünk, egyszerűen képi úton. Az egyik az, hogy ő jelen van, és hogy ő van jelen, tehát hogy valamilyen értelemben mi egy szubjektív nézőpontot látunk ebben az egészben, tehát ez egy nagyon fontos eleme. A másik pedig, hogy ez mindig térteremtő dolog is, tehát hogy az előttem levő dolgot lát, az előttem levő teret látom, amennyire be lehet látni. Tehát ez az, amiért amit a Tibor is mondott, hogy akaratlanul horizontot képzelünk el ezekben az egészekben. Tehát egyrészt egy viszonyteremtő dolog, tehát hogy szubjektív nézőpont van, valakinek a szemszögéből látjuk ezt az egészet. Na, hogy mondjam ezt, hogyha egy párbeszédet néznek egy filmben, ami ugye messze van ettől az egész dologtól, de mégis ide jön, ha egy párbeszédet néznek egy filmben, akkor ugye azt tapasztalják, hogy az úgy van felsnittelve, az esetek egy nagy százalékában, hogy úgynevezett unsnittesen, tehát hogy a beszélőt néző figura háta mögül veszik föl a beszélőt, ugye? Tehát belelóg az, aki hallgatja. Világos? És ez lehet viszont is, tehát lehet, hogy valaki hallgatja, de hogyha telibe kapjuk a dolgot, akkor ez egy szubjektív kép lesz, ugye? Ez, hogyha valaki belelóg, akkor az van, hogy azt gondoljuk, hogy ez így van. Tehát a Pali az ezt mondta, és ő ezt így veszi le, kész, pász. De hogyha szubjektív kameraállásból veszük fel ugyanezt, akkor rettenetesen fontos, hogy milyen reakciót látunk az arcon.
A premier plán.
Igen, igen.
Ha valaki, ha azt akarnánk érzékeltetni, hogy az illető ezt magában látja, mint emléket, stb. Ami szintén akkor az egy szuper plán.
Lenne, igen, kétszer.
Csak hogy az én értelmezésem szerint ez nem szubjektív, még csak nem is reflexív.
Hanem?
A szem és a dolog, amit lát, az egyesül. Tehát nem véletlen az, aha, hogy a pupilla cirmossága, stb. Ugyanaz az enyész pontos, amit kívül látunk. Tehát nem lehet megkülönböztetni a világot, a belső és a külső világot, meg nincs is külső világ többé. Tehát meg belső világ többé.
Ez lehet.
Teljes egyesülését kérem. Tehát ami több, mondom, mint az egyszerű realista szubjektív, tehát a világnak.
Igen, világos, igen.
És annál is több, mint amikor valaki emléket idéz, vizionál, stb. Mert akkor van az, hogy bemegyünk a fejébe. Itt nem fejről van szó, itt szemről van szó. Szemről meg látom.
Ez egy nagyon jó dolog, amit mondasz, mert hogy egyszerűen a folytatásban tökéletesen igazolható ennek egy jelentős része, amit mondasz. Mégsem tudom másnak venni egy bizonyos tekintetben, mint szubjektívnek, tehát mint olyan értelembe vett szubjektívnek, mint a magára nézés, vagy magába nézés. Az az érdekes az egészben, hogy a legvége, és akkor itt tulajdonképpen szerintem fejezzük be ezt a 2001 űrodisszeiát, ugye mindenféle föl van maguknak kínálva, gondolkozhatnak rajta, hogy pontosan egy ugyanilyen szubjektív az, amelyik az elkövetkezendőkben megvalósul, hogy ugye megérkezik ide, benne vagyunk ebben a kreclibe egyelőre, ugye még mindig rászkódik, és kit lát ott? Én úgy értelmezem, hogy saját magát. Mi történt vele? Öregebb, jóval öregebb. És ott valaki eszik. Nézi, hogy valaki eszik. Ugye ezt vesszük le a vágásokból. Hátrafordul. Na jó. És mintha nem lenne ott senki, és tényleg nincs ott senki. Szerintem késő van, és ha már be akarnak jönni a többiek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Elhangzott régi jövőképek 60-as évekbeli science fictionök filmen. A 2001 űrodisszeia című film elemzése, második rész. Galica Péter előadása. A felvétel 2019-ben készült.